Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé, Jézus előment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra föltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi 10 ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra, ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető emberek éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, tehát Márk evangélium a 10. fejezeténél járunk. Jézus és tanítványai úton vannak Jeruzsálem felé. Jézus harmadszor beszél arról, ami őre vár, hát ezzel együtt tegyük hozzá, ami az apostolaira is vár, hiszen az apostolainak mindebből tanulniuk kell, mindebből hát meg kell érteni a valódi jelentését az evangéliumnak, és ennek az életnek, és tegyük hozzá ezzel együtt az ősbűn következményeinek. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az ősbűn elfogadása, az ősbűn tanításának elfogadása nélkül az egész evangélium, a húsvéti misztérium lényegtelenné válik. Akcidentális, járulékos dolog. Tehát mennek Jeruzsálembe, harmadszor beszél a szenvedéséről Jézus, felmennek Jeruzsálembe az emberfiát, mondja Jézus, az emberfiát átadják, tehát Júdás ugye elárulja őt a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, kiszolgáltatják, itt most már nem egyszerűen Júdás, hanem maga a zsidó nép vallás és politikai vezetése kiszolgáltatja őt a pogányoknak, azok kicsúfolják, leköbdösik, megostrozzák, megölik. Tehát ebben benne van az, hogy mindenek előtt a legbensőbb tanítványi kör egyik tagja, Júdás. Aztán a vallás és politikai vezetés egységesen, és végül pedig a pogányok is elutasítják. Tehát ez a minden, az emberi létezésnek, tanítványi, társadalmi, vallási létezésnek minden síkja elutasítja a messiást, Jézust, aki gyógyít, aki csodát tesz, aki ördögöt űz. Tehát itt van egy nagyon mély fokozása ennek, és mélysége ennek az egész tragédiának, ami történik az evangéliumban a megváltónkkal, az üdvözítőnkkel. És látni kell azt, hogyha manapság az ember úgy érzi, hogy kicsit több az üldözés, mint feltételeznénk, a helyzet az, hogy ez az alapállása a kereszténységnek, hogy Jézussal együtt minket is üldöznek. Ahogy ő maga mondja, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha titeket meghallgattak, engem is meghallgatnak. Tehát az emberek számára Jézus valóban jel, amelynek ellent mondanak, de mégis, hogyha valaki befogadja, akkor Isten gyermekévé válik. Tehát ő egy választóvonal, ő egy olyan személy az élete, a szavai, ő az Isten fia. Éppen ezért vagy így, vagy úgy, de állást kell foglalni. És ezen múlik az örök életünk. Kétségtelen tény, ez az élet kicsit hosszúnak tűnhet, főleg amikor az ember fiatal, amikor öreg, csak azt tudja mondani, de gyorsan elrohant. És ezt kell elmondani a fiatalságnak, erre kell megtanítani, erre a legalapvetőbb bölcsességre, hogy fiam, fiatal meghalhatsz, öreg meg kell halnod. És így kell tekinteni az életet, nem pedig úgy, hogy halmozom az élvezeteket, a vagyont és a hatalmat. Tehát ebből nem lesz üdvösség, és a végén kiégve minden örök vagyon nélkül, a mennyei kincstár nélkül ott állsz, barátom, az Isten előtt, és a kárhozata részed. Tehát, de Jézus megnyugtatja az apostolait, de harmadnapra föltámad. Látszik a következő történésekből, hogy ezt nem értették meg. Ugyanis Zebedeus fiai, Jakab és János oda mennek hozzá egy kéréssel. Ők ugye Péter, Jakab és János újra és újra kitüntető módon kiletek választva egy-egy nagyobb kinyilatkoztásbeli eseménynél Jézus által külön ott vannak a színeváltozásnál és más eseményeknél. Azt mondják, egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben, hát ez a kérésünk. Tehát ugye a jeruzsálemi bevonuláshoz királyi és messiási elképzelést is társítanak, a trón mellett jobbról és balról ülni dicsőséget jelent, a kiváltságot jelent. Egyben a végső ítéletkor is az emberfiával együtt az ítéletben való részvételt jelenti. Tehát megdicsőülés, a legfőbb hatalom ott legyen a mi kezünkben, persze te veled, Uram, de ez megint a teljes evilági elképzelés. Tehát ebből látszik az, hogy nem értették meg Jézus, miről beszél, hogy mi a dinamikája a mennyek országa eljövetelének, a szeretet örök országának eljövetelének, mi a dinamikája, ezt nem értették meg, hiszen mire volt nekik szükségük? Hatalomra. Hatalomra, dicsőségre, méghozzá e világi értelemben. És ezért Jakab és Jánosnak meg kell, különösen is meg kell majd tanulnia, hogy részt venni Jézusnak a dicsőségében különleges módon, az azt jelenti, hogy különleges módon részt vesznek a kereszten, kereszt szenvedésében és engesztelő áldozatában. Ami itt nagyon fontos, az, hogy Jézusnak az élete az engesztelő áldozat a világ bűneiért. Ez a világ rendje. Isten nem engedi el a bűneinkért járó büntetést csak úgy, a semmiért, hanem mindennek ára van. Ő komolyan vesz bennünket, és nem pedig, mint egy felelőtlen kiskutyát kezel bennünket. Ő komolyan vesz bennünket. És éppen ezért az engesztelés, a jóvátevés a bűnökért, az ebben az életben megköveteltetik. Ez az új szövetség, ez az új Isten népe, aki az engesztelő áldozatból jön létre, ezt az engesztelő áldozatot magára alkalmazza, megköszöni, hálát ad érte, és ő maga is részt vesz egy engesztelő életben, ahogy Krisztus engesztelő életet élt. Ez pedig lemondás, önuralom, Istenre, Isten országára való figyelés. a kereszténység az érdekes, hogy miközben mindig az Isten országát hangsúlyozza, és a természet fölött a szellemit, közben ki tudott építeni egy, pontosan ezért ki tudott építeni egy olyan Európát, egy olyan kultúrát, jogot, vallási, filozófiai megfogalmazásokat, amik elképesztően finomak, emberbarátok. Tehát az Isten, ember szerető Istenről beszélünk, és azt akarjuk, hogy Isten szerető emberekké váljunk. Ezáltal a világ is szelidül, gyógyul, nem meggyógyul, szelidül, gyógyul. Ugye sokat idézem ezt, hogy a húsvéti gyertyának az énekében, az Exultedben ott van ez, hogy a gyertyalángja a zsarnok gőgét is fékezi. Igen, fékezi. Nem tudja megszüntetni, bár nagyon sokszor megszüntette. De csodák történnek Istennek a szeretetében. De azért ez a világ számunkra definitíve egy engesztelő áldozat, küzdelem a sötétség hatalma ellen, a sátán fosztogatva visszavonul, de hatalma van, és fosztogat, és el akar minél több lelket vinni a pokolba. Ez az élet nem egy valamiféle pentekosztális újjongás. Mosolygunk, mint egy félidióta amerikai liberális. Nem. Ez az élet egy nagyon komoly összeltséget igényel, szellemileg, testileg önuralmat. Ezek után Jézus mit válaszol nekik? Nem tudjátok, mit kértek. Tehát egyrészt mindenki számára is mondhatja ezt. Inni a szenvedés kelyhéből, sok helyen a szenvedés kelyhel, a kehely az valóban az Isten büntető ítéletének a jelképe. Vajon képesek vagytok inni ebből? És megkeresztelkedni? Tehát igazából itt az alámerülés szóról van szó, ahogy az ember alámerül a keresztség vizében, és mint egy meghal a világnak, és Isten számára, Szentlélek számára, Szentlélekkel együtt feltámad, ugyanígy alámerülni, ahogy Jézus alámerül. Tehát ez a megkeresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedek, mondja Jézus. Ez a tulajdonképpen alámerülni azzal az alámerüléssel, amivel én alámerülök, hogy tényleg meghal a világnak. A kereszt halálban hal meg, és látjuk azt, hogy ha ez túlságosan durva lenne valaki számára, drága testvérek, az első nemzedékeknek a mártírjai, hitvallói milyen hősies életet éltek. Az e világ vágyait leküzdeni, és Istennek élni bármilyen üldözés, és bármilyen kínszenvedés, vagy kínzás jutott nekik osztályrészül, valóban Istennel elviseltek mindent, és üdvözültek, elképesztő hatékony, védő szentek, segítő szentek. Ezeket adja számunkra az ősegyház. Ide kell visszamenni mindenféle értelmezésben, és nem pedig oda, hogy most akkor újpünkös, meg ilyen teológilag értelmezhetetlen agyament dolgokat találunk ki. Tehát itt nincs, az egy és ugyanazon Szentlélek vezet bennünket, mindig ugyanabból a gyökérből táplálkozva, ami Jézus Krisztus, illetve az apostoli Anya Szent Egyház. Tehát erre mondják, hogy hát igen, meg tudjuk tenni, hogy ne alámerülünk mi is, ahogy te alámerülsz. Erre Jézus azt mondja, valóban isztok a kehelyből, és alámerültök az én alámerülésemmel, de hogy kié legyen a jobb és bal oldalon a hely, arról nem én döntök. Tehát valóban ott lesztek a kiválasztottak között, ott lesztek az üdvözültek között, de azon belül, hogy kié lesz a legfőbb hely, a legnagyobb dicsőség, a legnagyobb közelség, azoké lesz, akiknek készül. Tehát egy ilyen passzív megfogalmazással, mint egy függönyt von a kérdés elé. A többi 10 megneheztelt, és Jézus ezért hangsúlyozza számukra, hogy mit jelent a kereszténység, a keresztény élet, aki ki akar tűnni, aki első akar lenni, az legyen a többinek a minisztereit. Mind a két szó megjelenik, mind a miniszter, mind pedig a szervusz. A miniszter az, akinek van egy hivatala, és úgy szolgál. Innen jön a politikai életünkben is a miniszter szó. A szervusz az a az a szolga, a rabszolga, akinek nincs hivatal, hanem itt és most megmondják, mit csinál, és csak azt szabad neki csinálnia. Tehát, mert az emberfia is azért jött, hogy minisztráljon. Tehát, hogy miniszter legyen, egy hivatali szolgálatot, a megváltó, az üdvözítő, a messiás király, az emberfia. Ezt ő valóban megtegye, elvégezze, és így váltságul adja életét sokért, így üdvözítve bennünket. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.